Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal és Vida Kamillával. Ma Kolozsvárról jelentkezünk élőben. Beszélni fogunk aktualitásokról, szó lesz a Szőlő utca körüli botrányról és a védőpajzs kérdéséről is, de természetesen beszélgetni fogunk a magyarországi és a határon túli magyarság kapcsolatáról. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
És köszöntöm a nézőket is, akik eljöttek, és természetesen azokat is, akik online követnek minket.
A Vétó híradót.
Igen, ez most nem egy híradó, pedig kicsit úgy nézünk ki, de Vétó van ma. Igen. Szerintem kezdjünk, hát mi mással, mint a Trump füzettel, szerintem vegyük elő, és most nem beleírni fogunk valamit, vagy hát ki tudja neked mi a megítélésed ezzel kapcsolatban, nem a Kolozsvárra tervezett Trump hotelt, hanem lehet, hogy kihúzunk belőle valamit. Igazából a védőpajzsal kapcsolatban szerintem jó lenne, ha kicsit beszélnél arról, hogy hogy látod ennek az elmúlt napokban tett Trump nyilatkozat kapcsán a fejleményeit.
Semmiképpen sem húznék ki semmit ebből a füzetből, de egy kérdőjelet oda raknék a védőpajzs mellé, ha szabad ennyit tennem, mert ugye az történt, hogy egy másik, nem Kolozsvárról, hanem Budapestről volt egy közvetítés, amikor kint volt Orbán Viktor az Egyesült Államokban, az a ominózus kegyencjárattal, és ugye akkor az volt, hogy ott ültünk nagyon sok órán keresztül a Marcival, és próbáltuk megérteni, hogy mi történik, elemezni, vagy legalábbis belelátni a kulisszák mögé. Utána többször is volt erről szó, és már akkor is ugye én azt mondtam, és azért kaptam is hideget, meleget, hogy biztos nem azért, amiért ment, azt nem kapta meg Orbán Viktor szerintem, azt gondoltam. De ezt ilyen, hogy mondjam, ezt így elemzőként, meg kicsit próbáltam ott, nem tudom, így olvasni ott a, főleg az a rögtönzött, hát ezt nem írnám sajtótextotok, hanem nem tudom, az övéihez való beszélgetéskor, hogy akkor mi lehetett ennek az egész dolognak a lényege. És akkor ugye napról napra jöttek az információk, amikor hazarepültek, hogy hazatértek, hogy akkor ez miről szól ez a megállapodás. Ugye volt a külügyminisztérium, az amerikai külügyminisztérium egy kiadott leírata, amiben hiányoztak bizonyos dolgok, amiket ők elmondtak, és a repülőgépen maga Orbán Viktor mondta, aztán később, amikor elment Rojna Jegonhoz, ott is szintén mondta a szokásos egyeszem első személyben, hogy ő megállapodott az amerikai elnökkel, egymás kezébe csaptak.
És az a lényeg nem az, hogy mások erről mit nyilatkoznak?
Hát ez a kéz a lényeg, mi ott Donáldal megállapodtunk, és hogy lesz valami fajta védőpajzs, szevasz Brüsszel, tehát ez is volt a műsorban, az ő műsorában, aminek az volt a lényege, és akkor itt is a történet egy kicsit furá elágazódik, hogy azt mondja, hogy ugye ez egy védőpajzs, de nincs is szükség erre a védőpajzsra, ez egy védőálló, de igazából nem mászunk fel, amivel elkapja minket. De ha esetleg valami gonosz erők kívülről, hello Brüsszel, meg akarna minket támadni, akkor jön valamilyen segítség az Egyesült Államokból. És akkor a valamilyen segítség, utána megint több szálon elkezdett futni, hogy akkor ez a valamilyen segítség, ez egy ilyen a jegybank által, amikor a jegybank a Magyar Jegybanknak adott valamilyen fajta pénzügyi segítség, vagy ez a Citibankon keresztül lévő nagy pénzügyi hitel, vagy egyfajta ilyen védőháló, aminek a részleteit nem lehet tudni. És akkor ez így több szálon így zajlott, egymásnak teljesen ellentmondó dolgokat mondott Nagy Márton, Lázár János, Szijjártó Péter és maga Orbán Viktor is, de egy dologban Orbán Viktor konzekvens volt, hogy bárhova is ment a podcast turnéján, mindig azt mondta, hogy ezt ő megcsinálta, Amerikában nem úgy vannak a dolgok, mint itt Európában, ott az elnökök már, amit mondja, a hatalom megvan, akkor itt pacsi, szevasz, hello.
De most megszólalt Trump.
Hello Brüsszel, és akkor most ugye megszólalt Trump, ami úgy történt, hogy a Politico nevezető amerikai, Magyarország, vagy Európában is működő újságnak adott egy hosszú interjút Donald Trump, és ott az interjú készítő hölgy többször visszakérdezett arra, hogy létezik-e ez a védőháló, ez az argentin típusú, ugye olyan volt egy argentinál adott az Egyesült Államok, milyen, háromszor visszakérdezett, hogy ez van-e vagy nincs, és először azt válaszolta Donald Trump, hogy nem ígértem neki, de ő kért, És utána másodszor, amikor harmadszor kezdett vissza, akkor mindenkiszer azt mondta, hogy hú, milyen jó teljesített a migrációs ügyekben, meg hogy milyen nagyszerű vezető, de soha nem mondta ki, hogy itt mi történt.
Igen, nem ígértem neki ilyesmit, pedig nagyon kérte tőlem.
Igen. És ugye ez egy... Szóval az egy...
Hát igen, lehet, hogy... nekem egyébként ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely kommentárja tetszett a legjobban, aki igazából egy teljesen értelmetlen állítást tett. Azt mondta, hogy nem igaz az a kérdés, amit a Politikó újságírója feltett.
Ennyi.
Ugye Gulyás Gergelynek az egyik ilyen legkülönlegesebb képessége a kormányinfókon, hogy rendszeresen, amikor megkérdeznek tőle valamit újságírók, akkor ő azt válaszolja, hogy ő erről nem hallott, nem látta, nem olvasta. És nagyon érdekes, hogy egy miniszter azt gondolja magáról, hogy az egy jó kommunikáció, hogyha a tájékozatlanságáról ad tanúbizonyságot, de ez is egy kiváló kommentár volt.
De hogy nem is, a kérdés maga nem létezik. Tehát ez most sokkal egyszerűbb, ez olyan, mint a zebra, ugye, tehát, hogy ő is létezik, igaz, mindenki már látta, de valaki szerint nem. Na most, ugye ez azért érdekes, mert hogy ugye azt lehet tudni, nem csak Magyarországgal kapcsolatban, hanem az egész világgal kapcsolatban, hogy Donald Trump képes reggel A-t mondani, délután B-t, este C-t, aztán újra A-t, és van ennek különböző mutációit, de azért az, hogy ennyire nyíltan mondott egy ilyen nemet erre a kérdésre, azért nem annyira jellemző. Szóval én nem tudom, ezt hova kell ebből a szempontból rakni, ezért adtam oda egy kérdőjelet. Ugye volt többféle, ugye mi ezt megelőzően, hogy arról is olyan szó volt, hogy a mentességet mennyi időre kapja meg Magyarország, és ugye akkor azt mondta Orbán Viktor, és azt mondta Szijjártó Péter is, hogy örök időre szóló mentesség, egymás kezébe csaptunk, szevasz Brüsszel, és megvan. És ugye az amerikai pedig ugye azt kommunikálták, hogy ez egy évre szóló mentesség, szóval ezt nem lehet. Látszik, hogy az amerikai, szóval a Trump világ is azért egy eléggé más logika szerint működik mostanában, mint talán megszokott korábbi kormányzatok, de mindenesetre még egyszer háromszor volt erről szó.
Aminek igazából azt a kérdést is felveti, hogy ez a kapcsolat valójában mennyire baráti, mert hogyha diplomáciai szemszögből néz az ember, akkor ez egy eléggé megalázó kijelentés, hogy nagyon kérte tőlem,
Nem ez volt a lényeg. A lényeg az volt, hogy utólagosan szerintem össze lehet rakni, hogy ezt az amerikai utazást, azért volt ilyen szintre így felhájpolva, felspinnelve, mert ott akartak a kampányban egy törést tenni, hogy felemelni elemelni Orbán Viktort a belpolitikai mocsárból, és azt mondani, hogy egy olyan komoly vezető, aki ugye képes egy ilyen, és ugye azon a két nap vagy három napon keresztül megállás nélkül minden erről szólt, napi nem tudom 1500 poszt ebben a kérdésben, és az, hogy mi a valóság, hogy mi történt, ez ilyen szempontból nekik másodlagos volt. Az, hogy ez ilyen gyorsan kiderült, vagy valami kiderült, hogy nem teljesen az valami, amit ők mondtak, ez abból szempontból mindegy, hogy ők nekik kellett egy fordulatot tenniük ebben a kampány dinamikába, és ehhez kellett ez az amerikai utazás. Na most azért ilyenkor azért ez nem jó, amikor így visszamenőlegesen valaminek az embernek a szava hihetősége, vagy az, hogy ki hogyan emlékszik erre a pacsira, ez hogy hogyan volt. És lényegében ugye ott volt, történt még egy dolog, ugye, ha már itt Amerikában, ez nem egy külpolitikai műsor, tehát csak a belpolitikai részét nézzük, hogy ugye az, amikor arról volt szó, ami esetleg még mindig összejöhet, hogy Budapesten lesz ez a béke csúcs. Ugye ez is, ott is volt egy ilyen kicsit egy lukra futtatása a magyar vagy a Fidesz kampányának, mert ugye nem, egyelőre még nem igen. Lett Budapesten a békecsúcs, hiába állunk ugye készen erre.
Igen, és ugye amikor ez a hír berobbant, ez párhuzamosan történt azzal, hogy a nyilvánosságban a másik domináns téma az volt, hogy egy nagyobb fordulatszámra kapcsolt a Szőlő utca körüli botrány, és mielőtt erre rátérnénk, én szeretném a közönség felé fordulva kérdezni, most egy szavazás következik azzal kapcsolatban, hogy kíváncsi lennék, hogy szerintetek mennyire lesz szerepe a Szőlő utcai botránynak a magyarországi választási kampányban? Itt a piros szín az, hogy domináns téma lesz, a fehér az, hogy hamar le fog csengeni, a kék pedig az, hogy nem domináns, de azért felbukkan majd a kampány során még, úgyhogy emeljétek fel nyugodtan, és nem sokára az online szavazásokat is összesítjük. Elég sok a kék így ránézésre, és... ami azt jelenti, hogy felbukkan, de nem domináns, és talán a piros a másik, hogy domináns téma lesz. Tehát azért az itt jelenlévők azt gondolják, úgy látom, hogy a Szőlő utca az még jelen lesz a magyar belpolitikai napirenden. És az online szavazóknál pedig 54% mondja azt, hogy domináns téma lesz, tehát hogy ott más nyert, tehát hogy ők kifejezetten dominánsnak gondolják, hamar lecseng 11%, és fel-fel bukkan 34%. Bálint, te mit gondolsz? Szerinted domináns téma lesz?
Nem tudom. Nem, most ezt ebben a tévában szerintem semmi vicces dolog nincs, már elnézést, hogy annyiban azt nem tudom, hogy ugye ez az egész ügycsoport itt többször előbukkan, szóval akik így szavaztak, azok milyen szempontból jól érzik, hogy van egy több szálon, sőt, több helyszínen, bizonyos szempontból több dimenzióban futó kérdése. Ez nem ugye 2024 februárjában kezdődött. Ugye a kegyelmi ügy, vagy a kegyelmi ügynek a kirobbanásával, amikor kiderült az, hogy Novák Katalin Vala Judit ellenjegyzésével, valakik közbenjárásával kegyelmet adtak egy pedofil bűncselekményt elkövetőt a bűnsegédjének, vagy a segítőjének. Ami egy példátlan, Magyarországon egy példátlan botrányt, meg megbotránkozást, meg egy politikai felfordulást eredményezett végül. Több oka van, hogy ez miért lett, abból a botrányból miért lett ekkora botrány. Mi mindig szerintem benne vagyunk, mi nem tudjuk igazából történeti, vagy ilyen politológiai történeti szempontból értelmezni, de az látszott, hogy ugye meg korábban ugye maga Orbán Viktor és a Fidesz kezdett el egy olyan kampány fegyvert ácsolni az ellenzéke felé, vagy mindenkori kívói felé, amiben a gyermekvédelemről az ellenfélnek a lebűnözőzéséből az ellenfélnek a gyermekekkel való veszélyességére próbálta felhívni a figyelmet. Ez korábban kezdődött, ugye mindenféle ilyen szokásos eposzi jelzőkkel próbálták illetni a különböző ellenzéki vezetőket és szereplőket, akik nem a magyar gyerekeknek a érdekeit képviselik, sőt, igazából kiteszik őket mindenfajta veszélynek, amik kívülről is, meg belülről is jönnek. Ez volt a felépített kampányuk, aminek a csúcspontja a 2022-es országgyűlési választással együtt megtartott népszavazásba csúcsosodott ki. Na már most ez 2022-ben volt, és ugye 2024-ben kezdődött ez az egész botrány, aminek már az annak is a 24-es februárnak is rengeteg tanulsága volt. Ugye senki nem volt sohasem igazából titok, aki nem tudom, kriminológiával, vagy gyermekvédelemmel, vagy pszichológiával, vagy akár csak közélettel foglalkozik, hogy ezek a különböző gyermekvédelmi intézmények azért hát nem a legjobb helyek a világon. Legyen az befogadó állomás, legyen az gyermekotthon, legyen az intézmény, legyen az ifjúkorúak börtöne, vagy bármilyen olyan intézménye, ahol a magyar állam a rábízott gyermekekkel foglalatoskodik. Nagyon sok tisztelt a kivételnek hely van, rengeteg olyan ember van, aki egész életében a gyermekeket próbálja segíteni, próbálja valamilyen módon ebből az egyébként borzalmas állapotban, amivel ők bekerülnek ezekről a helyekről, valamilyen módon jobbá tenni az életüket. De valahogy ugye ennek a felkarolása, ennek a rendbetétele se 2010 előtt, se 2010 után nem volt prioritása a kormányzatnak, mindenkori kormányzatnak. Olyannyira nem volt prioritása, hogy lényegében egy hatalmas, tehát nominális értéken pénzt vontak el tőlük, és hagyták úgy, ahogy így van, nem kell vele foglalkozni. És amióta, nem tudom, ugye a jogi egyetemen is már, amikor ezt tanultuk, akkor is mindenféle borzasztó történetek voltak, hogy milyenek ezek a helyek, ami nem most volt, amikor a jogi egyetemre jártam. És azóta is ugye megállás nélkül ennek van különböző szintű ilyen hír. Sose volt valójában hír értéke, de ilyen hírek voltak. És ugye amikor ráfordult a magyar nyilvánosság a februári események miatt arra, hogy mi van a gyermekvédelemben, mi történik ott, akkor ugye az egyik ilyen jogalkotási düh, amit csinálta a Fidesz akkor, hogy bevezette ezt a életmód vizsgálatot.
Amivel kapcsolatban egyébként Gyurkó Szilvia több alkalommal is a Partizánon nyilatkozott, hogy miért kontraproduktív, és emiatt nagyon sokan távoztak is olyan emberek a szakmából, akik nagyon jó szakemberek voltak.
Nem, tehát az a lényege, és megpróbálom elmondani, hogy eljutni valahogy majd a mostanáságba is, hogy nem egy strukturális választ adott a hatalom erre a kérdésre, hanem egy jogszabályi választ, egy szigorítási választ.
Jellemző a Fidesznek a politikai logikájára.
Hát ugye azért, mert nem megoldani akarják hosszú távon, hanem kezelni rövid távon. És ugye 24 februárjától kezdve a magyar nyilvásnak a figyelme erősebben pásztázta ezeket a helyszíneket, és ugye például az RTL klubnak a munkája miatt már lehetett akkor is hallani, hogy ez nem egy egyedüli eset a bicskei borzalom, hanem az ember bármerre is néz, az országban különböző helyekre megy, mindenhol találhatóak ilyen borzalom gócok. És akkor az egyik ilyen borzalom góc, ugye ez a Szőlő utcai intézmény, ahol a Juhász Péter Pál nevű, most már ki lehet róla mondani, mert mi is mondtuk, tehát egy rém volt a vezetője, akiről ugye egyre több dolog derült ki az évek folytán, de ami a legfontosabb az az, hogy lényegében egy bűnszetet vezetett, és ő volt a feje, vagy valahol a feje közelében lévő egészen.
Igen, de ami most az aktuális témát jelenti, az nem is hozzákötődik, hanem ahhoz a megbízott vezetőhöz, aki Juhász Péter Pál után vette át az intézmény vezetését. A róla kikerült felvételek voltak azok, amik most felforgatták pár nappal ezelőtt.
Szerintem ez hozzákötődik. Szóval én azt nem választanám a kettőt egymástól el. Én egyelőre azt tudjuk, amit tudunk, hogy ez a Juhász Péter Pál volt ennek az intézménynek a főnöke, akire rengeteg bejelentés érkezett a szakmából is, a szakmán kívül is, a gyerekektől is. Soha semmi nem történt vele. Megállás nélkül maradt ott, ahol volt, megerősítették, kitüntették, ilyen-olyan kitüntetéssel igazgatóvá tették, stb. És alatta egy egész bűnhálózat volt, és az egyik ilyen albűnöző, ez az úr, aki úr, hát nem tudom, ez az úr jár-e neki, de ez a férfi, akiről ezek a videók, vagy ezek a felvételek kikerültek. És a felvételeknek ugye az a leírása, hogy ugye amit tudunk, hogy ezek 10 évvel ezelőtti felvételek voltak, az az ember, aki ezt elkövette, ezeket a tetteket, ezt tudta, hogy ez rözgésre kerülnek ezek a tettek, azt is tudta, hogy ezt valaki majd megnézni, és nem fogja őket érdekelni, illetve azt is nem tudom, mennyire tudjuk, de talán a Juhász Péter volt politikusnak talán a Partizánban tett interjújában, ő elmondta, hogy már legalább fél éve van ez a videó a rendőrség, vagy az ügyészség, vagy valamelyiknek a birtokában. Már legalább fél éve tudhattak, vagy tudtak arról, hogy ez a felvétel létezik. Na most a felvétel kikerült, és a felvételen ugye az látszik, hogy ez az ember, mint egy...
Az egyik felvétel, vagy több felvétel.
Igen, tehát amiket igen. Talán Juhász Péter rakott, talán 3 felvétel van, vagy 2 vagy 3. Tehát az látszik, ugye én nagyon nehezen tudtam őket végignézni, ezért elnézést kérek, mert szerintem engem ezek, nem tudom, sokkolnak, és nem tudok őket nézni, de ugye azt látszik rajta, hogy a hatalmával teljesen visszaélve olyan dolgokat művel emberekkel, magyar állampolgárokkal, kiskorúakkal, ami semmilyen helyzetben, szerintem semmilyen állapotban nem fér bele. Nem fér bele szerintem morálisan, ez egy dolog, de nem fér bele jogilag se, tehát a felelősségi körébe se. És akkor ezek a felvételek kikerültek, egy elképesztő, ugye egy meg nem szűnő felháborodásnak az egyik ilyen pontja ez, mert ugye valójában ezek az ügyek nem lettek soha igazán a kormányzat által lezárva, hanem állandóan itt dobálva lett, ugye volt egy előző ilyen pontja, amikor a parlamentbe ugye ez a Zsolt, nem is kezdtek bele, ugye ez
az...
Igen, és akkor, de várja, ugye a Zsolti bácsi kérdéskörben, ugye volt az, hogy akkor ki lehet ez az ember, akire gondolnak, egy másik ügyben egyébként, egy más, ország másik részére lévő helyzetben, felpattant a Fidesz, és újra úgy érezte, hogy a 2024 február óta, hogy most kell ebben politikai lépést tenni. És ez azért érdekes, mert hogy milyen, mert hogy ugye ez egy nagyobb kérdés is kinyit, ugye a jogban, meg egyébként a politikában is, meg a filozófiában is van egy olyan kérdés, hogy az őrzőket ki őrzik. Tehát, hogy akinek az a feladata, hogy őrizzen embereket, az országot, őket ki tudja őrizni, vagy védeni, vagy akár felügyelni. És a Tuzson jelentés, aminek ugye az volt a lényege, hogy és bocs, egy zárójelet hagyni sok ebben, és aztán megpróbálok nem szétjogászkodni. Szóval az a lényeg, hogy Orbán Viktor az ukrajnai háború miatt ugye rendeleti kormányzással vezeti az országot. És ezeket, amiket például kapott jogokat a Tuzson Bence, erre való felhatalmazást, ez ebből az ukrajnai háborús helyzet miatt gyakorolja Orbán Viktor, és ezzel megbízta az igazságügyi miniszter Tuzson Bencét, hogy egyébként a hatályos, ő általuk lévő jogszabályoktól ellentétesen, vagy attól eltérően nézzen bele a folyamatban lévő ügyekbe, kérjen be különböző társszervektől, alkotmányvédelmi hivataltól, információs hivataltól jelentéséhez információkat, és erre hatalmazta őt fel. Amikor ez felhatalmazta őt, és tudom, hogy már elmondtam, de elmondom még egyszer, hogy a felhatalmazás a magyar közönyben jelent meg 13 órakor. Tuzson Bence 12:40-kor már lobogtatta az egyébként még el sem készülhetett jelentését. És amiben ott volt, és amit elkezdtek ott mondani, ugye nekik az volt a fontos, hogy nincsen politikai érintett, tehát nincs
és
politikus.
És hogy nincs kiskorú áldozat.
És a második, ami most ebben a szempontból az érdekesebb, hogy nincsen kiskorú áldozat. Tehát igaz, hogy Tuzson Bence látható egy időutazó is egyben, mert ugye tudott úgy valamit megcsinálni, hogy közben még nem is tudta, hogy meg kell csinálnia, és most már volt rá felhatalmazása, de azon kitúl, hogy egy időutazó, ezen túl nagyon gyorsan próbálták ezt lezárni, ezeket a nyílt kérdéseket. És már akkor is, mint Bábel Vilmos, mint az RTL Klub megírta és elmondta, csak akkor másképp voltak a magyar közéletnek a fókuszpontja, igen, hogy ez nem igaz, ami ebben le van írva a jelentésben, mert hogy van kiskorú áldozat, lehet róla tudni. Na most akkor így érkeztünk meg a MÁ-ba.
Igen, és arra szeretnék rákapcsolódni, ugye, hogy azt kihangsúlyoztad, hogy itt arról van szó, hogy itt embereket és magyar állampolgárokat bántalmaztak, és azért fontos, hogy ezt kihangsúlyoztad, mert amikor ezzel a botránnyal kapcsolatban Gulyás Gergely a Kormányinfón azzal kapcsolatban kezd el részletezni, nem a kormányzat felelősségével, nem a területért felelős miniszter felelősségéről beszél, hanem arról beszél, hogy azok az emberek, akik ennek a botránynak az áldozatai voltak, azok egyébként milyen bűncselekményekért kerültek a javító intézetekbe, és hogy erre az a válasz, hogy akkor a rendőrség átveszi ezeknek az intézményeknek az irányítását, és így módon fog rendet tenni a kormány ebben a kérdésben. Ugye ez vagy egyértelmű, hogy milyen irányba próbálja átkeretezni a Fidesz ezt a kérdést, azt próbálja meg, hogy mondjam, az emberekben felkelteni, hogyha valaki bűncselekményt követel, azt igazából nem ezt mondja szó szerint, de szimbolikusan ez a politikai metafora, amit érzékeltetni akar implicit, hogy hát az nem is teljesen egyenértékű tagja a társadalomnak, az egy olyan ember, akinél ezzel kapcsolatban fontos hangsúlyozni, hogy bűnöző, de miért? Azzal ilyen dolgokat meg lehet tenni, és pont az is fontos szerintem, hogy a javítóintézet nem egy börtön, nem véletlenül hívják javítóintézetnek, emögött egy olyan társadalomfilozófiai gondolat áll, hogy igenis attól, hogy valaki kiskorúként bűncselekményt követel, attól még a társadalom bízik abban, hogy visszaintegrálható a társadalomba, és ezért igyekszik megtenni mindent, ezért is van benne a nevében, hogy javítóintézet, és szerintem nagyon-nagyon problémás az, ahogyan most ez az átkeretezés zajlik, de hogy amikor politikailag elemezzük, vagy kampány szempontból elemezzük ezt a kérdést, szerintem fontos azért ezt a kérdést tartalmilag kimondani, hogy itt most ez zajlik, és ahelyett, hogy a kormány a saját felelősségét keresné ebben a kérdésben, ahelyett azt részletezi, hogy igazából itt az áldozatok milyen bűncselekményekben érintettek egyébként.
Igen, tehát hogy az történt, hogy ugye kijöttek ezek a felvételek, és ott láthatóan volt egy ilyen kommunikációs blokk, vagy leblokkolása a Fidesznek, hogy akkor mit lehet erre mondani. Ugye azért kezdtem el elmesélni, hogy mi történt pontosan, mert miután kijött ez a Tuzson jelentés, utána a Fidesznek a vezetői, mind a miniszterelnök, mind Kocsis Máté, mind az egész, nem tudom, koncert, elmondta azt, hogy ez egy álhír, ez egy baloldali ellenséges támadás Magyarországgal szembe, és az egyik legfontosabb álhír rész az az, hogy nincsen kiskorú áldozat. Ugye már akkor is érdekes volt abban a szempontból, hogy ha valaki nem kiskorú, de áldozat, az miért oké, okay, de ez most ilyen szempontból mindegy, de ami ugye azóta történt, hogy majd még egyszer mondom, hogy ezekben a cikkekben már lehetett tudni, hogy van kiskorú áldozat, és akkor elkezdtünk a MÁ-hoz, amikor is volt egy ilyen, a Fidesznek szokott lenni ilyen kommunikációs összeülése, vagy hogy akkor találjuk, hogy akkor merre van akkor az irány az ő fejükben.
Brainstorming,
vagy nem tudom micsoda, és akkor találták ki azt az utat, szerintem, ami Magyarországon, ha valaki magyar állampolgár, legyen az kiskorú, vagy legyen az nagykorú, legyen bármilyen korú, akkor is, hogyha bűnöző, vagy valamilyen bűncselekmény követel, de akkor is, hogyha nem követel semmit, az semmilyen helyzetben, amikor a magyar állam vele kapcsolatban van, az nincs megengedve, hogy embereket megverjenek. Nincs ilyen. Ezt pontosan tudja Gulyás Gergely, gyakorló jogászként is, de Orbán Viktor is pontosan tudja. Azért, mert valaki bűnöző, azért, vagy valami hibázott, attól még az, aki őt védi, az nincs arra feljogosítva, hogy megverje, lealázza bármifajta módon terrorizálja. Ezek az emberek, akik ott vannak ebben az intézményben, ugye 10 évvel ezelőtt voltunk, akkor kiskorúak voltak. Hogy miért kerültek oda, ezt valójában nem tudjuk. Biztos, hogy ugye már valakik már tudják, ugye, mert egyébként szerintem 100%-osan illegálisan elkezdték felgondolni, hogy ezek az emberek 10 évvel ezelőtt miért kerültek oda. És lehet, hogy akkor fiatalkorúan elkövettek ott bűncselekményeket, vagy valami olyan helyre jöttek, amik miatt oda kerültek. Ez valójában az elkövetés, mint az ember elkövetett ellenük, teljesen lényegtelen. De, és akkor most jön a Fidesznek a logikája, ilyenkor kell valamilyen mankót adni a sajátjaiknak. Meg kell próbálni ezt lezárni, ezt az ügyet. A lezárásban az, hogy valaki gyerek, és a gyerekeket valaki megveri, az nekik nem jó. Mert a magyar társadalom nagyon helyesen azt gondolja, hogy ilyet nem lehet csinálni. Ezért kell őket dehumanizálni, és azt mondani, hogy ja igen, lehet, hogy gyerekek, de az mindegy, mert bűnözők. És a bűnözőkkel ők nem mondják ezt ugyan ki, de a logikai lépést megteszik, hogy akkor azért megint más az ilyen cselekedetnek a megítélése. Össztársadalmilag. És ezt gondolják. És a mai reggel ugye az történt, hogy mi itt voltunk Kolozsváron, de Magyarországon az történt, hogy elkezdte a Fidesznek különböző médiái elmondani azt, hogy ezek az emberek, aki például szerepel ezen a videón, 15 éves fiúként, most hol jár az életbe, és akkor visszamenőlegesen azt rendben jelentett, hogy valaki lerúgja, megfejeli, az asztal alá veri. És megpróbálják ezzel ezt kármenteni a saját szempontjukból. Amit Gulyás Gergely csinál, meg az egész kormány csinál, az megint ugye ez a klasszikus félremagyarázása, meg szómágia, meg jogászkodás, és ugye megint eljövünk oda, hogy van egy probléma, ami nagyon-nagyon súlyos. Láthatóan nem tudták politikailag se, és a jogilag se kezelni, mert valamiért ment az ügy tovább, és több gyanúsított lett, és több dolog derül ki, és több ember beszél. Erre az az ő megoldás, hogy egyrészt van ennek a verbális része, keretezése, amit mondtam, és van a másik megoldása, hogy szintén az ukrajnai háborúra hivatkozva Orbán Viktor egy éjszaka alatt átír egyébként 4 vagy 5 sarkalatos, vagy kétharmados törvényt, a kezével, vagy a, nem a manóval, hanem a kezével, aki, amivel az egész, ez az egész intézményrendszert, a rendőrséget, a büntetés végrehajtásnak a parancsnoksága alá helyezik, és eljátszák azt kifele, hogy akkor most megjönnek a katonák, most idézőjelesen megjönnek a rendőrök, akkor most majd ott rend lesz, mintha eddig ezen múlt volna.
Igen.
És ilyenkor ez, tehát ilyenkor ez a fajta ilyen politikai és keret ideológiai keretezés történik. Itt az a kérdés, hogy ugye az a magyar társadalom abban az állapotában van 24 februárja óta, hogy arra azokra az alapvető kérdésekre valójában nem volt és nincs válasz. Sőt, az a válasza a politikusoknak, amikor erről kérdezik őket, hogy mennyire kár, hogy ezt a hibát elkövette Novák Katalin, meg mekkora kár, hogy ebben segítkezett Varga Judit. Ez volt valójában a válasz, és az volt a válasz, hogy vagy aki vagy megvezette Orbán Viktort abban a szempontból, hogy a Tuzson Bence időutazóként feltárta előre-hátra az ügyeket, és ezért állt bele ennyire szokatlanul keményen, és zárta le ezeket a kérdéseket, de ugye hát az egész internet tele van azzal, hogy az elmúlt mondjuk szeptember óta Orbán Viktor hányszor mondja el, hogy valójában minden rendben van a gyermekvédelem területén. Valójában, hát lehet, hogy lehetne mindig jobb, de valójában minden rendben van. És akkor, bocsánat, és az utolsó ilyen kérdés, ami szerintem a legérdekesebb, és ebben nem tudunk semmit, tehát ez csak mondjam, a kampány szempontjából, meg azt, hogy ezt tudjuk, mi a valóság. Ugye az összes ilyen cikk és kérdés azt feszegeti, hogy ez a Juhász Péter Pál hogy tudott ennyi időn keresztül hatalomba ott helyen bemaradni, hogyan lett ekkora vagyona, hogyan tudott kiépíteni egy ekkora klientúrát, már ennyi ezt a kifejezést használom, vagy ezt a maffiát, és valahogy hogyan tudott ő mindig mindent megúszni. És valójában ez a fő kérdés ennek az ügynek, hogy van-e valami fölsőbb szál ebben, vagy nincs. És az ő helyettesének a tevékenysége, akinek ugye már ugye pont, ugye, akinek az előtörténete, hogy ő egyébként egy gyilkosságban kolonnatanúként szerepelt korábban, ami szintén
igen, rengeteg... Igen, azt a történetet egyébként Munk Veronika és Janecskó Kata dolgozták fel a Telexen, még a Szerepjátékos Gyilkosság című podcastról van szó, amiben ez a helyettes vezető Juhász Péter Pál utána kiátvette a Szőlő utca vezetését, ő van annak a gyilkossági ügynek a koronatanúja. Szóval, igen, de, ez mai hír van.
Szóval ezek valójában nem tudom, mellék vagy főszálak, de ami a politikai részét érinti, szerintem azért rettenetesen rossz állapot a Fidesznek, amikor erről van szó. Rettenetesen árt nekik az, amikor ez egyébként az ügyészség és a rendőrség teszi a dolgát, az egy kérdés persze, hogy miért vártak idáig a dolgoknak a tevésével, de hát egyszer ezt megtudjuk, és az lát, hogy ez egyébként a miniszterelnök által személyesen lezártnak tekintett ügy újra nyílik.
De akkor ezzel kapcsolatban nézzünk is meg egy bejátszót, amiben Kubatov Gábor a Mandiner klubesten beszél arról, hogy hogyan változott meg a politikai kommunikáció tervezése. Ezt azért érdemes szerintem megnézni, mert hogyha összevetjük azzal, hogy azt mondod, hogy a Szőlő utcai botrány kapcsán volt egy kommunikációs blokk, és hogy ez miért lehetett, azzal kapcsolatban szerintem nagyon izgalmas a Kubatov mondata, úgyhogy nézzük is meg.
Mi történik ma egy kampányban? Régen egy történetmesélés volt. A reménytelen emberek kétségbe esett próbálkozása, nem tudom, tehát mindig megvolt az a mondat, amire az összes politikai történést föl tudtad fűzni. Most van ilyen irány, de napi impulzus kampány van. Napi. És naponta kell nyerned. Tudom, hogy ez borzalmasan hangzik. Hát a politikában, hát nekem, akinek mondjuk szervezeti dolga van, nekem nem kötelik. Tehát nem fog menni másként, meg hogyha én egy szervezetet irányítok, és ezt megpróbálom tisztességgel csinálni, akkor a példamutatás is kell, nekem naponta 5-öt kell posztolnom, legalább. Valamikor többet.
Ne panaszkodj nekem is.
Ez nem panasz, csak szeretném önöknek mondani, hogy régen úgy voltunk vele, hogy oda kell mennünk. Most úgy vagyunk vele, hogy arra megyünk, arra egy kicsit, itt is lövünk meg arra, de az irány az nagyjából az. És a napi 5 poszthoz még az is hozzátartozik, hogy drasztikusan lerövidült a reakcióidő. Tehát elmondom régen, hogy volt, mondjuk megtámadtak valamivel, este kijött egy hír. Másnap délután 4-ig kellett kész lenni a te politikai vonaladnak, vagy a kommunikációs vonaladnak. Tehát másnap délután 4-kor volt egy sajtótájékoztat, kiálltál, és az benne volt a híradókban, és akkor el volt rendezve a dolog. Most egy órán belül, ha nem reagáltál, véged van.
Szóval szerintem ez azért érdekes, mert ugye Kubatov Gábor itt arról beszél, hogy egy órán belül most már reagálni kell, hogyha valami szó éri a ház elejét, de itt a Szőlő utcai videófelvételek kapcsán egyáltalán nem ez történt, sokkal később jött a reakció, sokkal később lett meg a magyarázata a Fidesznek azzal kapcsolatban, vagy hát ezek a mankók, amikről az előbb beszéltünk. Volt persze egy eléggé ilyen semmitmondó belügyminisztériumi közlemény. Nem tudom, szerinted mi történhetett, vagy miért kellett ennyi idő? Nekem ez egy kérdés.
Nem tudom, azt gondolom, hogy talán volt valamilyen fajta ilyen összeülés, amit mondtam, hogy akkor mi lehet a helyes irány, mi lehet a helyes válasz. Szerintem a választ még nem tudják, ők se, hanem próbálkoznak több szálnak a működtetésével. Ugye mindig az Orbán kormánynak egy fontos ilyen kormányzati kampánypolitikája, akkor rögtön legyen egy megoldás erre, mint ugye le lenne zárva, ugye ez a kormány, hogy ez a rendelettel lévő átírása a törvényeknek, és akkor legyen, kijön a rendőrség, rend lesz az egyik a másik, hogy elindítják azt a fajta ilyen különböző csatornákon azt a narratíva képzést, vagy történetmesélést, amit mondtam, hogy bűnözők lényegében már meg is érdemelték, amit csinálnak, és akkor várnak, hogy ennek mi a hatása, mi a reakcióra, mérik, kutatják, szondázzák a közvéleményt, hogy ez vajon mennyi ideig érdekes, és akkor elkezdenek ugye közben más dolgokra próbálnak terelni. Ugye a kormányülésnek az volt a fő napirendje, hogy valamilyen újfajta energetikai támogatás vezet be Orbán Viktor, és akkor erről lehetett beszélni, meg lehetett a Bobekről beszélni, vagy Bubekről, bocsánat, és lehetett még a spamelni tovább a magyar nyilvánosságot. Ugye ami érdekes volt ebben a Kubatov interjúban, szerintem nagyon érdekes volt, volt hasonló interjúja egyébként Rogán Antalnak is a Patriótán, hogy én abszolút nem emlékszem arra, pedig egész jó a politikai memóriám, amikor vezető politikusok a Fideszben kampányidőszak alatt a kampányról beszélnek, hogy mit kell tenniük. Az csak egy pszichológiai zárójel, ha lehet ilyet tennem, hogy Lentulai Krisztián is elmondja, hogy neki ugyanígy kell posztolni, mint a Kubatovnak, de ezt most zárójelbe bezárom, aki egyébként ugye...
És panaszkodott, hogy sokat kell dolgozni.
Neki is sokat kell posztolnia, tehát lényegében elmondja, hogy ugyanabban a kvótarendszerben dolgoznak, de hogy ők ennyit beszélnek erről, és ugye azt is mondja ebben egyébként tényleg érdekes interjúban, hogy hogyan elemzik ki a napokat, hogyan kell mindent megnyerni, hogyan
kell... Igen, félelmetes, mert nem szoktak ugye a politikusok arról beszélni, hogy hogy készül a kolbász.
Egyáltalán nem szoktak erről beszélni, legfőképpen nem, ugye a Kubatov Gábor nagyon régóta a Fidesznek a kampány, ugye a Kubatov lista, ami ugye szintén nem létezik, mint a zebra. Tehát, hogy annak az ős atya, és tényleg ennek a fajta mozgósítási világnak az egyébként tényleg az ő szempontjukból nagyon sikeres alakja, érzi azt, hogy neki kell mesélni arról, hogy hogyan van a kampánynak a készítése. Szóval ezért szerintem nagyon érdekes dolog, ami nem, én nekem ez soha nem az erőnek az erőt mutatja, hanem inkább az, hogy valakik, hogy ezt Kubatov Gábor miért csinálta, azt nem tudom, de mindesetre az is érdekes, hogy elmondja, hogy hogyan elemzik akkor a napoknak a megnyerését. Ugye, amiről mondtam, és ugye beszéltünk erről az Amerika utánzásról, hogy nem mondom még egyszer ezt, hogy a Steve Bannonnak ez volt a stratégia, de valójában tényleg ezt csinálják, hogy egyszer nagyon-nagyon sok dolgot próbálnak elvenni az ellenzéktől témákat. És akkor van egy ilyen helyzet, amikor mondjuk az ügyészség foganatosít egy cselekvést, és megszállják, vagy a szőlőutcát, és elmennek, és embereket tartóztatnak le, és visznek el, mert hogy félnek, hogy valamit elrejtenek, vagy valami oda kerültek az ügyben, a nyomozati részben, amiért muszáj valamit tenniük, akkor ezt egyébként megrajzolt kampányvonalat, akkor ezt megtörik, és akkor ekkor jönnek ezek a különböző ilyen el térítések. De hagyd mondjuk még egy gondolatot erre az egész őrzői kérdés, hogy ki őrzi az őrzőket. Tehát, hogy azt történt, hogy zajlik ez a DPK országjárás, és ugye az előző állomás ugye Kecskeméten volt a DPK, ami ugye semmi köze nincs a Fidesznek kérdéskör, és a 24.hu írta meg azt, hogy egyébként ugye az volt akkor a nagy show elem, hogy Csiszár Jenő visszatér, és ő lesz a felkérdezője, apukám világa, Hello Brüsszel, és akkor ők beszélhetnek egymással, és akkor az az érdekes, és tényleg egy napos hír volt, hogy, és aztán el is feldődött, hogy ugye Csiszár Jenő amellett, hogy híres rádiós, emellett a milánói főkonzul Magyarország, milánói főkonzul, tehát nem a Fidesznek a főkonzulja, nem is Szijjártó Péternek, hanem Magyarország főkonzulja a Milánóba, akinek az a feladata, hogy a főkonzuli egyébként jogszabályok elteket
végtelen. És a törvény tiltja, hogy részt vegyen kampányos.
És a törvény tiltja azt, hogy ő ezt megtehesse. Nem véletlenül tiltja, de tiltja azt, hogy ő egy ilyen dolgot megcsináljon. Mint konzulként ott megjelenjen, és konzulként beszéljen Orbán Viktorral. És erre az volt a válasza a 24.hu kérdésére a kormányzati tesztelő központnak, hogy aki a békéről beszél, annak mindent lehet. És, de most szerintem ezek szerintem iszonyú fontos dolgok. Valójában, amikor az történik, hogy a miniszterelnök tudtával, vagy valószínűleges beleegyezésével a saját maguk által létrehozott, egyébként valóban releváns kormánytisztviselőről szóló törvényt megszegik, akkor azt jelenti, hogy lényegében nincsen olyan törvény Magyarországon, amit valamilyen érdekből a miniszterelnök nem így húzhat így át, akkor erre ez a dolog nem vonatkozik.
És hát jó kérdés, hogy megérte, mert az a beszélgetés azért eléggé ilyen, hát hogy mondjam, erőltetettnek tűnt, ahogyan ezt az apukám világa koncepciót próbálta ráerőltetni Csiszár Jenő az Orbán Viktorral való beszélgetés, aki folyamatosan igazából ki is akart térni ebből, és idegesítette látványosan Csiszár Jenőnek a kérdezési stílusa. Szóval lehet, hogy nem is teljesen érte meg ezt megszegni, ezt a szabályt.
Igen, de egy például visszatérve még a hétnek az eseményére, szóval, hogyha a Szőlő utcai kérdéskör hogyan fog, ugye mi volt a kérdésünk, hogy ez vajon domináns téma lesz a kampányban, vagy nem, szerintem az eldönti az, hogy egyrészt történik-e ebben újabb nyomozati kérdések, kettő pedig az, hogy a hétvégére ugye meghirdetett két megmozdulásnak milyen lesz.
Igen, szombaton lesz Magyar Péterék tüntetése, vasárnap pedig Puzsér Robertéké. Igazából én ehhez a témához csak egy felvetést tennék már, és utána szerintem térjünk rá a helyi témákra, és a kolozsvári helyzetre, és de hogy azt fűzném ehhez hozzá, hogy mennyire érdekes az, hogy Magyar Péter tüntetése a karmelitához vezető út lesz tulajdonképpen, ami azért az ellenzéknek egy szimbóluma, tehát hogy ott nagyon sok olyan megmozdulás volt, ami szimbolikusan nagyon erősen köti a karmelitát, mint tüntetés helyszínt a régi ellenzéki pártokhoz, és egyébként például Karácsony Gergely is múlt héten oda menetelt. Szóval nem tudom, hogy mennyire szerencsés választás ez a helyszín Magyar Péter részéről, te mit gondolsz erről?
Tömeg nagyságától függ szerintem. Hogyha egy olyan tömeget tudott bemutatni, aki egy szignifikáns tömeg, akkor ez az ügy akkor tovább lesz napirenden, még egyszer a hatóságoktól függetlenül. Ha ez egy szokásos ilyen, amit te is mondtál, korábbi ilyen performance, akkor az egy másik helyzet. Ugyanezt gondolom Puzsér Robertről is, hogy ugye ez a polgári ellenállásnak a meghirdetett tüntetése lesz, ugye ő a Szőlő utcába fog menni, ez ugyanez a kérdés. Hogy vajon ez a magyar társadalom hogy áll ez a kérdéshez? És amikor arról beszélgettünk, csak utolsó záró gondolat, amit ugye próbálnak, hogy ez egyik ilyen, szintén egy a győzelmi stratégiában egyik fejezet, hogy még nincs kész a magyar állam, még kell adni időt Orbán Viktornak, meg Lázár Jánosnak, valaki szerint félig van kész, valaki szerint 60% van kész, szóval amikor ezt nagyon-nagyon nehéz ilyenkor eladni, hogy a 15 év alatt nem volt arra pár milliárd forint, hogy egy ilyen dolgot, ezt az egész borzalmat rendbe tegyék, vagy olyan kezekbe helyezzék, vagy olyan őrzőket helyezzenek feléjük, akik legalább megpróbálják valamilyen módon ezt normalizálni.
Jó, de akkor szerintem térjünk rá a fő témánkra.
Itt vagyunk Kolozsváron.
Hiszen Kolozsváron vagyunk,
igen.
És szerintem kezdjük itt. Azzal, hogy miért vagyunk itt, azon kívül, hogy
ide jöttünk.
Azon kívül, hogy megszavazták a nézők. Hát nem gyalogjöttünk.
Mert siettünk, de most már ez már az adventi hangulat, nem?
De szerinted mi, vagy hogy...
Szerinted miért vagyunk itt?
Nem, hogy szerinted miért fontos, hogy eljöttünk? Vagy neked miért fontos?
Sok szem, én nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, hogy ilyen szép számba vagytok itt. Ugye nekem van erdélyi kötődésem, az édesanyámnak, a nagymamáját, a dédmamám Hétfaluból származik, és egy csángó székely asszony volt, aki Sepsiszel Györgyön tanult, utána pedig a Trianon után ment át Budapestre, és ő lett a dédanyám, ezért is van egy ilyen érzelmi kötődésem. Kettő pedig azt gondolom, hogy a vétóval most már jó régen járjuk a magyar városokat, és hát persze, hogy eljövünk egy olyan magyar városba is, mint vagy részben magyar városra, mint Kolozsvárra, egyszerűen azért, mert én jönnénk ide, hát természetesen itt is vannak lelkes nézők, és politikáért érdeklődő magyar emberek, és akkor itt az a dolgunk, hogy akkor őket is próbáljuk meg bevonni a közös beszélgetésbe, és hogyha tudunk itt ebben segíteni abban, hogy beszélgessünk a közös ügyeinkről, Magyarországról, Erdélyről, a magyarságról, hova szeretnénk eljutni, vagy honnan indulunk, legyenek ebben a közös pontjaink, akkor itt a helyünk, és mondom én az érzelmi rész miatt mellett, ugye nem gyalog jöttünk, hanem autóval, és nagyon jó, hogy itt lehetünk, és amennyire tudunk, próbálunk megfelelni azoknak a kérdéseknek, amikre nem vagyunk szakértők, mert van véleményünk az erdélyi magyar politikáról, de nem tudom ennyi.
Igen, szerintem kezdjük azzal, hogy igazából a határon túli magyarsághoz fűződő viszony, az nagyon régóta egy ilyen neurologikus pontja a magyar politikai közbeszédnek, és nyilván egy valódi identitásképző kérdés a diskurzusokban. Szerintem senki nem akar semmilyen traumában válkálni, de szerintem fontos, hogy felvázoljuk nagyjából kronológikusan, hogy mi történt mondjuk a 2000-es évek eleje óta ebben a témában, és előjáróban pedig fontos azt leszögezni szerintem, hogy azért ez a kérdés, a határon túli magyarsággal való viszonya a magyarországi magyarságnak, ez nagyon sokszor a politikusok kezében egy eszközként van sajnos használva, de akkor kezdjük el nagyjából ezt a kronológiát felvázolni.
Hát nem kell nagyon messze mennünk. Én azt gondolom, hogy amit mondasz, ez egy nagyon fontos alapállítás, hogy politikusok kezében van olyan dolog, aminek nem kéne a politikusok kezében lennie, és ezzel hát a szokásos főszereplőink a vétó történetében a lehető legborzalmasabb módon éltek vissza többször. És tényleg nem akarok ilyen történelmi órát tartani, nem is tudnék, de hogy én nekem az egyik legfontosabb ilyen pont, ugye ez a 2001-es Orbán-Nastase megállapodás, és az utána lévő elképesztő korát megelőző, már elnézést ezt mondom, kampány, amit ugye utólagosan kiderült, hogy a te írótársad Gyurcsány Ferenc zárójelbe két Varga ötletére az MSZP indított ugye akkor az Orbán kormány ellen egész, nem szeretném még a jelszavakat sem, vagy őket visszahozni, ugye, hogy akkor majd, ha amit Orbán mitől csinált. Ugye, az egész van az érdekes, hogy egyébként majdnem napra pontosan kb. Ilyenkor volt, tehát decemberben volt, és ugye volt egy, ugye akkor nem voltunk az unió tagjai, és volt ugye ez az egyébként korábbi alapokon nyugvó magyar-román kapcsolat, és akkor ezt próbálta valamilyen módon az akkor egyébként ilyen néppárti vasan gondolkodó, mind román, mind magyar fél kezelni, és akkor ebbe azonnal meglátta az írótársad a fantáziát, hogy ez már jó lesz majd akkor a 2002-es kampányra, hogy elkezdünk hergelni azzal, hogy akkor majd ide jönnek majd a románok, bennük magyarok is, és akkor majd elveszik a munkánkat, a kenyerünket, a a mindenünket. Kísérletetésen olyan volt az a kampány 2001-2002 környékén, nem aztán később utána Orbán Viktor felmelegített egy kicsit később egy másik országgal szembe. És akkor ugye ez a fajta politikai, ugye ez a fajta politikai rövidlátás, amiben ugye a szocialisták voltak, abban, hogy nekik tök mindegy, nem itt laknak, nem itt szavaznak, nekik meg jó segít a kampányba. Ez vezetett oda, hogy egyébként a választást elveszítő Orbán Viktor, aminek ennek a kampánynak volt hatása abban, hogy ő ezt a választást elvesztette, nem tudom mennyi, mert most már utólagosan nem lehet nézni, de akkor tényleg egy ilyen szőnyegbombázásban volt, ugye, akkor a szocialista párt érdemes esetleg megnézni az akkori cikkeket, kísérletetés, amit most lennének, csak egy-két dolgot kell bele kicserélni. Na most utána ugye kezdődött az, hogy akkor a kettős állampolgárságról szóló népszavazás, és annak a népszavazásnak a kiírása, hogyan kiírja, ki támogatja, ki nem támogatja, ki áll bele, ki hogy áll, nem áll bele, és viszonylag későn látta meg benne az akkor ugye vesztes pozícióban lévő Orbán Viktor a lehetőséget, hogy ebben akkor ő ebben valamifajta politikai tőkét tud kovácsolni.
És egyébként Gyurcsány Ferenc is későn állt bele viszonylag abban a kampányban, abban a nemnek a támogatásában.
De aztán beleállt, igen. Természetesen, és hogy akkor most már másodszorra, ugye egy pár éven belül, milyen érdekes, hogy nem szeretik őt itt a magyarság közében, én is értem, hogy mi hogy lehet. Szóval akkor, és akkor újra az egész magyar szocialista párt és a teljes kampánygépezete beleállt akkor a nembe, abba, hogy akkor ez a Magyarországon lakó embereknek ez egy súlyos tehertételt jelentene, és akkor majd ide fognak jönni, és el fogják venni a munkánkat, a TB-nket, a nyugdíjunkat.
És szerintem a fiatalabb nézőnk kedvéért mondjuk el azt, hogy tulajdonképpen mi volt itt az eredmény, egy nagyon kicsivel nagyon kis különbség volt igazából, és...
De nem volt érvényes, kevés ember ment el szavazni erre.
És az volt a probléma, hogy egyik válasz sem ért el a 25%-ot, ami miatt nem lett érvényes ez a népszavazás, és ugye akkor egészen az MSZP kormányok alatt 2010-ig ez egyáltalán ez a kérdés nem is került utána napirendre.
Hát igen, ugye kevesen mentek el valójában szavazni, de az akkori szabályok szerint nem tudott átmenni menni a népszavazás, hogy ez a december 5-i népszavazásnak az éget be a december 5-e, mint dátum, mint egyfajta árulás, amit én ezt gondolom most én is, a külhoniak szemébe, és ugye ebből az egyik fél azt szűrte le, ugye ez pont ugye két választás között volt, hogy akkor ebben a politikai csatát akkor megnyerte, ugye ez az írótársad, a másik pedig ugye azt szűrte le, hogy akkor ebből neki ott van keresni valója, szerintem az ő szempontjából helyesen, mert egy nagyon nagy tömeg és egy nagyon nagy történet lett itt, hát végtelenül megsértve és elárulva. És Orbán Viktor ezt nagyon tudatosan eleve a Fidesznek már volt egy tudatossága a kezdetektől fogva, hogy az erdélyi kapcsolatait építse, ugye az egész tusványos kérdéskör a Fidesznek a legelső szakaszában is kezdődött, de az a fajta szisztematikus egyrészt mozgalmi építkezés, kettő pedig ennek a politikai történeti építkezése, az ekkor indult el, és egészen abszolút teljes szintre emelése, hogy a december 5 az egy ilyen szimbolikus dolog a Fidesz számára, és ezt a fajta árulást, amit akkor elkövetett Gyurcsány Ferenc vezetésével a magyar politikai osztály, ami még ezt mondom igaz, azt kell valamilyen módon rendbehozni. És a 2010-es választások után az egyik első lépése, igen, volt az akkori országgyűlésnek, hogy megadta ezt a kettős állampolgárságot a határon túli magyaroknak.
És teljesen új fejezet kezdődött.
És teljesen új fejezet kezdődött el. És valójában azok a viták, amik a kettős állampolgársággal kapcsolatban egyébként szerintem bizonyos napokban, amikor majd beszélünk róla, hogy ez a szavazás részvétel a politikai diskurzusban, vagy a politikai választásokban, az elmaradt, és helyette ugye a megoldás, ugye megint, ha már itt a jogász, a megoldás lett, hogy abban, hogy ez megtörtént, ebben lényegében az ő szempontjából teljesen joggal, és szerintem az ország szempontjából is teljesen joggal egyfajta újraegyesítést tudott Orbán Viktor mutatni, hogy akkor most nem csak az Európai Unión keretén belül, akkor még ez volt, hanem most már a jogi részeként is elismerve lettek az emberek, akik kilettek ilyen szempontból a Trianon miatt szorítva a magyar nemzettestből.
De közben pedig nagyon érdekes.
Bocs, és úgy közben, haragudj, hogy, hogy az akkori, tehát a 2010-es szocialisták ezt már meg is megszavazták már a parlamentbe, és szembe mentek. Talán azt arra már nem emlékszem, hogy a Gyurcsány megszavazta, de már igazából nem is baj, hogy nem emlékszem rá.
De hogy szerintem az egy érdekes, hát hogy mondjam, aspektusa ennek a nemzet újraegyesítője szimbólumnak, amit ugye ezt a szerepet Orbán Viktor mindenképpen akarta magával kapcsolatban, hogy ennek a történetnek az legyen a vége, hogy végül is ezt ő csinálta meg, és hogy ez egy nemzetegyesítő gesztus, és közben pedig ugye azt mondja, hogy végül is létrejött ebben egy nemzeti konszenzus, miközben ugye a politikai logika alapján pont azért tartották ezt a kérdést napirenden, mert tudták, hogy nincs ebben nemzeti konszenzus, és pont a törésvonal volt a fontos, hogy ebben polarizáljanak, és lehessen azt mondani, hogy akinek egyébként vannak ezzel kapcsolatban ellenérvei, vagy máshogy gondolkodik ebben a kérdésben, az nem a nemzet része. Szóval, hogy ilyen szempontból ezért is fontos volt valószínűleg ezt a kérdést előtartani.
Igen, de ez egy hergelés volt. Igen. Akkor is. Tehát, hogy a hergelés volt, de ami mindenkit részről ment. Szóval nagyon érdekes megnézni, amikor a 2004-es népszavazásnak vannak ugye az ilyen demográfiai és legfőképpen földrajzi lebontása, akkor a keleti magyarországi megyékben volt a legmagasabb a nemeknek a száma, avval attól félve, hogy akkor majd a Erdélyből, Ukrajnából érkező magyarok, majd akkor elveszik az ő munkájukat. Ez volt a hergelés része. A másik hergelés része, ugye volt az ominózus Mikola beszéd, ami arról szólt, hogy ha majd megadják ők a kettős állampolgárságot és az ezzel járó szavazati jogot, akkor majd ők belesznek örökre betonozva című mondata, amit ő azt így, tehát hogy mondjam, ez őnek is.
2006-ban.
Tessék?
2006-ban.
Most csak 2006-ban. Igen, ez is egyfajta ilyen az ő szempontjukból lévő hergelés volt, amit akkor, és megint ugye a politika tárgyával az egész kérdés, az akkori szocialisták ezt kihasználták, kiforgatták, kiabálták vele, és azt mondja, itt van, tessék, itt van a titkos terv arra, hogy akkor örökre hatalomban maradjon a Fidesz. Szóval egy ilyen játszótér lett ebből a kérdésből, és 2010-ben, valóban így van, hogy a kétharmados győzelem után az egyik tényleg az egyik első lépés volt, és onnantól kezdve lényegében Orbán Viktor és a Fidesz kimondta azt, hogy ez a terület az, ami az övé. Tehát ez innentől kezdve ebben senki ne szóljon bele. Ugye a szocialisták egy elég komoly hátrányból indultak ebben a kérdésben, de bármilyen más párt, aki ebbe bele akart volna szállni, lett egyen akár a Jobbik, vagy akár a Mi Hazánk, vagy akár az LMP, abban például azonnal a Fidesz ezt mindegy ilyen körbe rajzolt területet védte, és mondta azt egyébként olyanokra is, akiknek semmi köze nem volt egyébként a korábbi borzasztó és műsütetetlen politikához, mondta, hogy ti is annak a része vagytok, hogyha be akartok erre a játszótérre jönni.
De volt 2023-ban egy, nem tudom, őszinte pillanata Orbán Viktornak, amikor pedig egészen máshogy beszélt arról, hogy ő milyen szerepet szán, vagy lát a határon túli magyarságnak. Szerintem nézzünk meg ezzel kapcsolatban egy bejátszót.
Magyarországnak a következő egy-két évben szüksége lesz 500 ezer új munkaerőre. A gazdaságpolitikát úgy kell területileg megszerkesztenünk, hogy az 500 ezer hiányzó munkaerőt a belső tartalékokból tudjuk pótolni, hogy olyan helyekre visszük a beruházásokat, amely mobilizálja egyébként ott a belső tartalékokat. Tehát az első a belső tartalék. A második dolog, hogy ugye nekünk nem magyarországi gazdaságunk van, hanem magyar gazdaságunk. Ez egy nagyobb, az egyik nagyobb, a másik kisebb. Ha megnézik a Magyarországon dolgozó vendégmunkásoknak az arányát, azt fogják találni, hogy sokan vannak Szerbiából, sokan vannak Romániából. Nagy részük magyar. Nem kizárólag, de sokan magyar. Ezért nekünk vannak tartalékaink regionális összefüggésben. Én egyébként az Ukrajnából és Szerbiából érkező alapvetően magyar munkavállalókat nem is szoktam a vendégmunkások közé beszámolni, mert az a magyar gazdaságnak a része, nem a magyarországivé, de a magyar gazdaságnak része. És ezek után jöhetnek a vendégmunkások.
Tehát akkor valójában a Fidesz a határon túli magyarságra munkaerő tartalékként tekint, ez egy kicsit ezt jelenti, ami egyébként ellentétes azokkal a szólamokkal, hogy fontos, hogy a közösségek megmaradjanak.
Na most szerintem ezt úgy kell értelmezni ezt a mondatot, hogy egyrészt ugye ez a szerintem a migráció ellen, vagy az, amikor azt, ugye azzal támadták a Fideszt ebben az időszakban, ami egyébként mai napig is egyébként létező helyzet, hogy az, hogy rengeteg olyan külföldi vendégmunkás van Magyarországon, aki egyébként harmadik országban, tehát magyarul nem az Európai Unióból, hanem általában távol-keletről érkezik, akik ugye gazdasági migránsok, és ott így dolgoznak, és erre mondta azt, hogy hát de nekünk van erre egy tartalékunk. Ami azért érdekes, mert a Fidesznek a legelső pillanatától kezdve, szóval még a liberális Fidesznek is, de ezt a doktrinát egyébként nem változtatták meg, az volt a mondásuk, hogy nekik az a magyarság politikai, hogy a helyben kell tartani, megmaradni, és a méltó élethez való feltételrendszer biztosítani a magyarságnak. És ez ugye ezzel szembe megy, de ugye ez a fő témával, a fő téma miatt megy szembe ebben az altémával. Szóval, hogy ez akkor volt, akkor volt azért érdekes, mert ez egy kiszólás volt, egy nagyon régi, egyébként tényleg a 80-as évek végétől lévő mondjuk Erdély politikának a való változásba. Ami még egyszer azért történt meg, mert neki fontosabb ebből a szempontból, a politikai szempontból a migrációs kérdés, hogy úgy ne éresse szó a ház elejét, hogy hány darab fülöp-szigeti vendégmunkás dolgozik egyébként az akkumulátorgyárak építkezésében, vagy az üzemeltetésében, mert erről ugye kevesebbet beszélünk.
Szerintem beszélünk egy kicsit arról, hogy van a magellenzéki szavazók között talán egy elég káros mítosza annak, hogy a határon túli szavazók azok, akik hatalomban tartják a Fidesz. Szerintem egy kicsit rakjunk rendet a számokban. Ehhez egyébként ajánljuk Kovalcsik Tamás partizános hírlevelét, aki a mai hírlevelében pont erről ír. De
pont akkor, erről?
Igen, de akkor egy kicsit beszéljünk ezekről a számokról és a jelentőségéről.
Jó, oké. Tehát ugye van egy ilyen, ez ilyen hergelés. Szóval, amit mondtam, hogy a vita nem folyt le. Szóval, hogy a kettős állampolgársággal járó egyik jog, sok jog mellett, ugye ez a levélben szavazásnak az intézmény rendszere. Én nem tudom, bárkit is érdekel, de azért elmondom, én abban hiszek, hogy sokkal demokratikus és sokkal jobb lenne szerintem mindenki számára, hogyha lennének egyéni képviselői egyébként ezeknek a területeknek, akiknek lehetne egyénileg szavazni, és mondja, igen, ő az ember, aki képviseljen engem az anyaország parlamentjében. Nem ez történik, hanem az történik, hogy a listára érkeznek meg ezek a szavazatok. És egy olyan különleges módon, ami egyébként a többi, tehát nem a kettős állampolgár, hanem a külföldön élő, de Magyarországon rendelkező lakcímmel rendelkező állampolgárnak nem adatik meg, ami az, hogy aki külföldön élő magyar, de van magyarországi lakcíme, annak a választásokkor el kell mennie a konzulátusokra, és hogy apukám világába, vagy el kell menni a nagykövetségekre, és ott lehet nekik szavazniuk kiállva a sort. A levélszavazat egy teljesen másik intézmény, egyébként most csak mondom, hogy olyan is létezik, hogy valaki külföldön élő magyar, nem Erdélyben, vagy nem a trianoni Magyarország területén él, de ő is szavaz levélben, ahhoz kell, hogy ne legyen magyarországi lakcíme. Most ez már egy választásjogi ilyen kör. Na már most ugye a magyar jogrendszer direkt, hát hogy mondjam, szabatosan, vagy nem is az, inkább hézagosan határozza meg elnézést a levélszavazatnak a működését, és a levélszavazat például, hogy kikerülhet fel a névjegyzékbe, az egy 10 évente frissülő lista. Ergo, ha valaki egyszer bekerült, akkor 10 évig nem kell arra kikerülni, történjen bele bármi is, akár talán a legrosszabb is. És az ez megint egy másik, egy ilyen hergelési témája volt egyébként a nem tudom azt a kifejezést, de a 24 előtti ellenzéknek, hogy hát nem kell Orbánnak semmit tennie, majd jönnek akkor ezek az emberek, és akkor őt hatalomba tartsák. És ugye ez azért érdekes, mert ugye 2014-ben az összes levélszavazat az ugye egyetlen egy mandátumot eredményezett a Fidesz számára, 18-ban nullát, 22 pedig kettőt. Szóval, hogy persze ez a Fidesznek hozott, azért hozott, mert nem volt másik fél, akivel lehetett volna versenyezni, de az, hogy ők tartották volna a hatalomba, az egy óriási nagy túlzás, és megint egy teljesen felesleges hergelés. Az, hogy jó-e az a rendszer, amit ez a levélszavazatokkal csinál a Fidesz, nyilvánvalóan nem jó. Sok szempontból nem jó. Egyrészt maga mondom egyszer, ebben a névjegyzéki kérdés az nagyon sok minden aggályt felvet.
Illetve, hogy hogyan vannak továbbítva azok a további, célállomások.
A továbbítások, az, hogy ki hogyan szedi össze, és hogyan csinál ebből.
Hát az RMDC és a hozzákötődő szervezetek gyűjtik és továbbítják ezeket a szavazatokat, ami önmagában nem lenne problémás, de hát azt azért lehet látni az elmúlt években, hogy az RMDS hogyan közeledik a Fideszhez, és egyébként pedig más magyar párt nem nagyon van kommunikációban.
Nem én mondtam, igen, de hogy ugye az, hogy hogyan van, hogyan gyűjtik ezt össze, és ebből van egy ilyen gyűjtési verseny az RMDSZ-en belül, ez tény. Az, hogy mennyit kell prezentálni, az, hogy jó legyen, ez is ugye tény. Ettől még, hogy mondjam, ez az adottság szerintem nem jó, szerintem senkinek nem jó, mondom, hogy ez sokkal jobb lenne, hogyha lenne egyéni országgyűlési képviselője mondjuk Erdélynek, akár kettő, de ez nyilván nem, tehát hogy értem, hogy miért nem akarta a Fidesz. Szóval, hogy ez egy persze egy ilyen kicsit klientúra és begyűjtési rendszert eredményez, de ettől még az, hogy ezt tartaná a Fidesz hatalomba, az nem igaz. Egy szoros versenynél persze minden mandátum számít, de ez valójában, ez egy ilyen ellenzéki mítosz. Az, hogy a Fidesz direkt kiépítette egy nagyon komoly, egyébként elképesztő mennyiségű pénzt is felemésztő klientúra rendszert itt például Erdélyben, az egy szisztematikus építkezés az ő részükről, ami még egyszer mondom, nem 2010 után, hanem 2010 előtt is már elkezdődött. Annak, hogy milyen a volumene és ennek a térfoglalása, meg ennek a gazdasági lába, meg az egyébként ugye hát mennyire átlátható, meg mennyire hát korrupció közeli, az egy másik kérdés, de ez valójában egy másik fajta hatalomgyakorlás. És az a szintén egy ilyen, hát egy ellenzék ilyen toposz, hogy nem rúghat más labdában, mondjuk labdában Erdélybe csak a Fidesz, ez ugyanez. Az, hogy még ezt mondom, van egy alapállapot, ami ez a december 5-i helyzet, és az akkori, vagy a 24 előtti ellenzék nagyon kevés tett azért, vagy az ellen, hogy ez ne, hogy mondjam, hogy ezt meghaladja, pedig mindenkinek a lehetősége meg lett volna rá. Nyilvánvaló, hogy a Fidesz, hogyha úgy érzi, valaki be akarna hatolni erre a közegébe, az zár. Nyilvánvaló, hogy az RMDSZ-nek egy nagy része ebben partner. Nyilvánvaló, hogy az RMDSZ át is vesz sok tapasztalatot, meg tudást a Fidesztől, ugye van a Megafonnak is saját, nem tudom, erdélyi változata, meg a politikai gyakorlás, meg hogy hogyan kell a Bethlen Gábor alapot a legjobban közösen megcsapolni, ez nyilvánvalóan van, de ettől még, hogy hogyan épüljön még ide, nem tudom hány MCC kollégium, megye meg itt a dolgokat, de ez abból szempontból a politikai versenyt egyébként ilyen szempontból ez nem befolyásolja. És egyébként az egy érdekes dolog, ha már itt az RMDSZ-t veszünk egy mondatot, hogy egyébként papíron ugye az RMDSZ ugye az Európai Néppártnak a tagja.
Igen.
Tehát, hogy úgy van a Fidesz-szel egy ilyen baráti viszony, egyébként a pokol az ördögnek egyébként a kiszolgálója magának, a Weber nagyúrnak a...
Nem kell minden inkonzisztenciát feloldani, de ezen a ponton szólnám közben egyébként, hogy így az RMDSZ-hez abszolút kapcsolódik, hogy készült Markó Bélával a Partizánon életút interjú, papszirált szerkesztésében, és mindenkinek ajánlom, kiváló beszélgetés. De lassan zárnunk el a mai beszélgetésünket, és azzal a kérdéskörrel, hát igazából először a közönséghez fordulnék, mert ugye volt egy nem régiben, hát egy eléggé pár hónappal ezelőtti fejlemény ebben a kérdésben, hogy végül is mi a viszony a határon túli magyarsággal, és hogy az, amit Török Gábor védett ideológiai területnek nevez, abba be tud-e törni bárki is a Fidesz védett ideológiai területére az ellenzéki szereplők közül, és ugye ennek egy fontos pontja volt az úgynevezett tihanyi beszéd, és azt szeretném megkérdezni a jelenlévőktől, hogy szerintetek ott és akkor, amiben ebben a beszédben ugye Orbán Viktor közvetetten áttételesen támogatására biztosította Szimeont. Ebben ez szerintetek akkor jelentette törést, zavart az erdélyi magyarok Orbánhoz fűződő viszonyában? Ezt hogy látjátok, hogy ez akkor okozott ilyen törést? A kék az igen, a piros az nem.
Na, Kövér László, mondjad!
Hát talán több a kék, nem?
Várj, ellenpróba. Rakjátok fel, itt a piros. Na. És a kék?
Több a kék, igen.
Látod, segítettem, én mind a alelnököd.
Tehát ez akkor jelentette zavart. Jó, de akkor még egy kérdést ehhez hozzátennék, hogy szerintetek ez kitart-e a mai napig, vagy befort ez a seb? Szóval itt is a kék az igen, és a piros a nem. Hogy kitart ez még, vagy nem?
Ez a... Aha, és akkor nézzük, akkor most... Akkor...
Itt most több a piros, ez biztos. Most csak a piros maradjon fel. Jó, és most a kék. Jó, itt viszont több a piros.
Több a
tehát,
piros.
Hogy most már befort ez a seb. Hát ugye erre a... Nem tudom, hogy te erről mit gondolsz, de talán annyiban... Nekem is az az érzésem, hogy ez a téma elég gyorsan kifulladt egyébként. Ugye Magyar
Péter... Hát nem nyert.
Hát igen. De egyébként... Hát ez,
úgy gyorsabban gyógyul a seb.
Oké, persze. És igen, és az meg egy ilyen izgalmas válasz volt Magyar Péter részéről, hogy akkor, és ez mind a transzparencia törvénynek az időszakában történt, hogy akkor ő elindul Nagyvárad felé gyalog, és igazából ebből, amit te mondtál, hogy ebből a december 5 féle keretezésből próbál kitörni, de hogy ezt nem lehet akkor mondani feltétlenül, hogy ez hosszú távon roncsolta Orbánnak az erdélyi magyarsággal kialakított viszonyát, nem tudom.
Én nem tudom, hogy roncsolta. Én azt láttam akkor is ebben, hogy ott volt egy politikai akarat, ami az, hogy legyen még egy ilyen, mi erre a jó szó, egy ilyen szabadságharcos Orbán mellett, vagy egy ilyen szuverenista, és hogy igazából ugye egy magyar gyűlölő, aki temetőkön szokott ugrálni és masírozni, az ilyen szempontból másodlagos volt. De akkor volt az első olyan eset, amikor, mondom még egyszer, nem a írótársadnak a haverjai voltak vele szembe, hanem ott volt egy válasz arra, hogy hát mi jó Isten történik, hát eddig arról volt szó, hogy ilyet nem csinálunk, hogy ezeket az időket nem lépjük át, hogy csak azért, hogy legyen még egy nem tudom szolonálista a Brüsszelben, ettől még nem árulunk el mindenkit, és ettől még nem nézünk félre, hogy valakinek milyen a múltja, meg miket csinált korábban, és egyébként mit gondol, egyébként most is, csak piacra aztán, hogy mondjam, letakarta így a gárda jelet. Szóval, hogy itt ezt éreztem, hogy azért ez egy, ott, az, egy az, a, az odáig tartó teljes tiszta menetnek egy ilyen törése. És az, hogy mi fog történni, meg mi a ennek a hosszú távú hatása, én ezt nem tudom, ezt látni fogjuk szerintem a választásokkor, illetve látni fogjuk azt, hogy létezhet-e a Fideszen túli magyarság politikája másnak, ami érdemi, hát nem olyan, mint az író haverodé, hanem érdemi. És most azért itt ugrálok azon, és elnézést, hogy így hívom Gyurcsány Ferencet, hogy az író haverod, de hogy amikor készültem erre az adásra, akkor már elfelejtettem, hogy 2019-ben volt egy minikampánya a DK-nak az ukránok ellen, amiben az ukrán nyugdíjasokat próbálta így démonizálni, hogy álljunk ki az ellen, hogy nehogy aztán jöjjenek az ukránok elvenni a mi nyugdíjpénzünket. És ez a fajta gondolkodás az, amit egyébként szerintem se rövid távon, se hosszú távon, se bármilyen távon nem lehet egyébként valójában elfogadni, hogy ez a fajta, amiben ő így tényleg mindig egy ilyen fegyverként, belpolitikai tényezők, belpolitikai fegyverként
használta, ez vezetett odáig, hogy aztán a Fidesznek teljesen monopóliuma, vagy közel monopóliuma lett itt Erdélyben. Az egy kérdés, hogy ha mondjuk egy ilyen tihanyi beszédben, meg az előzőben lévő mondásokban felsejlik, vagy felsejlhet az, hogy valójában vagy van-e, mi a gondolat mögötte, hogy lehet-e építeni egy olyan fajta magyarságpolitikát, ami nem a Fidesznek a magyarságpolitikája. Erdélyben is az egész tihanoni Magyarországon. És szerintem ezt nem lehet látni. Nyilván nem ezen a választáson fog ez szerintem valójában megváltozni. Az egy érdekes kérdés, hogy az a fajta arány, amivel a Fidesz szokta nyerni ezeket a választásokat, ezek mennyire fognak módosulni. De én azt gondolom, hogy ha ez a 95-6-7 versus pár százalék lehet tud változni, akkor azt lehet talán kiolvasni, hogy egyrészt van igény egy másik fajta politizálása, kettő pedig ezek a szavak, amik például Tihanyban elhangzottak, egyébként az apátságba, szóval még magában az is egy különleges dolog, hogy ott dicsérte ezt a jó embert, annak milyen hatása van.
Köszönöm, Bálint, a beszélgetést. És köszönöm szépen nektek is a figyelmet, azoknak is, akik eljöttek személyesen, és akik online követték az adást. Jövő héten zárjuk az évet, akkor lesz az utolsó vétó 2025-ben. Értékelni fogjuk, hogy mi történt egész évben. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Köszönjük.
Köszönjük szépen!